reggeli személy.
Izgalmas egy óra elé nézünk. Farkas Zoltán, a HVG munkatársa a vendégünk, és a magyar gazdaság helyzet beszélünk, amit olyan jól ismersz, és el tudsz nekünk magyarázni.
Nem kellene ezzel riasztani a hallgatókat. Hát nem sok minden másról is beszélünk.
Jó. Időjárás, foci, nők, Orbán, ukrán útja. De ugye te sokat elemzed a magyar gazdaság helyzetét, meg más Európai Uniós, vagy más országokhoz képest így állunk, úgy állunk, és ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy tulajdonképpen nem is az a jó szó, hogy ez mennyire számít, de mennyire érzékeljük azt, mert én csak azt tudom legfeljebb, hogy én tavaly hogy éltem, és idén hogy élek, és ugye a honfitársaim többsége is azért ezzel így van, és különösebben sokat nem mond, hogyha egy táblázatból kiderül, hogy már Bulgária is bizonyos szempontból mondjuk megelőzte Magyarországot. Ráadásul olyan nagyok ma Magyarországon a szociális különbségek és a statisztikák, például a jövedelmi statisztikák ezért annyira torzítanak, hogy hát az az átlag, amiről beszélünk Magyarországon, aztán még annyira sincs, mint talán kicsit kiegyensúlyozottabb országokban.
Ez kétségkívül így van, és nagyon nehéz a helyzet már csak azért is, mert valahogy a gazdaságról kialakult kép is legalább három rétegű. Az egyik az az, hogy van egy olyan magyar gazdaság, amelyiket hát nem lehet azt mondani, hogy megfelelne az Európai Unió normáinak, hiszen teljesen szabad állami beavatkozások történnek, olyanok, amelyeket más országok kormányai nem engednek meg, mert arra gondolnak, hogy egy korrekt, mondjuk egy szakifejezéssel normatív szabályozás az hasznosabb, mint hogyha az állam onnan veszi el a pénzt, ahol ellenséget lát, és annak adja, ahol barátot. Aztán az utóbbi az vagy jól hasznosul, vagy rosszul. Tehát van egy olyan gazdaság, ami tulajdonképpen Magyar Bálint kedvenc kifejezésével élve mafia szerűen működik, és hát elég érdekes, hogy ezt kezdik átvenni, most legutóbb egy német lap írt arról, és éppen a német vállalatok magyarországi jelenlétével kapcsolatban, hogy ez így működik. Ez az egyik része. A másik része, amire gondolhatunk, az, hogy ki mit hogyan érez, itt hadd hozzak föl egyetlen egy példát, az inflációt, ugye, amelyik a legnagyobb átlag. Hogyha valaki pontosan ugyanazt fogyasztja, amit a Központi Statisztikai Hivatal mér, akkor nincs oka kételkednie az inflációs számok valódiságában. Csak hogy ugye mindenkinek más a fogyasztási szerkezete, tehát hogyha valaki a gyorsabban dráguló termékekből többet fogyaszt,
magyarul akkor eszik.
Hát,
sokat eszik.
Ez is bonyolultabb dolog, mert a nyugdíjasok fogyasztói áremelkedése egy kicsit nagyobb volt, mint az átlag. Tehát valamennyire benne volt, de hát ez is egy ilyen hatalmas átlag. Nagy halmaz. Tehát ez is azt szerint különbözik, hogy, és ez a legátfogóbb mutató, hogy ki milyen fogyasztási szerkezettel hogyan viszonyul ehhez. Ráadásul itt is nagyon sok buktató van, mert itt van ugye ez a mobiltelefon, amit el lehet számolni telefonként, meg el lehet számolni úgy is, hogy telefon, számítástechnikai eszköz és így tovább. Tehát ha azt veszük, hogy ez mennyivel drágább, mint egy egyszerű nem smartfón, akkor azt lehet mondani, hogy hát bizony bitang drágább, az egyik az 5000 forint, a másik 500 000.
A másik van nincs.
De hogyha van egyébként, egyre többeknek van, ugye elég sokan vannak még az én környezetemben is, akik nem csak ilyen nyugdíjasoknak készült egyszerű telefont használnak, hanem beterítődtek már a smartphone információjával, és átálltak, visszaálltak a telefonként működő telefonra.
Ezek a jó tájékozódó képességű emberek lehetnek, mert én mikor a Lenin körül, Terész körúton eltévedek, hogy merre van innen a nyugati pályadvar, ugye ezt előhúzom és megnézem. Más eszem teheti meg.
Tehát ez a második része, és a harmadik része pedig a jövedelem és az átlag jövedelem. Ott is van egy érdekes dolog, hogy a statisztikai átlag az elvált, minden országban elvált, Magyarországon különösen, az úgynevezett medián jövedelemtől. Igen. Ugye a medián az azt jelenti, hogy az a jövedelem, aminél kevesebbet és többet ugyanannyian keresett.
Az a fele, az a közepe.
Igen, tehát az pontosan a közepe, a statisztikai átlag pedig ugye a legmagasabbak és a legalacsonyabbak átlaga. Tehát valóban félrevezető, hogyha az ember kizárólag a számokat nézi.
Azért vannak ilyen jelek, például a sajtfogyasztást szoktam figyelni, hogy mikor elindult elképesztően az infláció fölfelé Magyarországon, akkor a mi mellettünk levő teljesen átlagos boltunkból elkezdtek eltűnni a sajtok. először a jobb sajtok, aztán végül már csak egészen gyenge sajtok maradtak, aminek nyilván a kereslet visszaesése volt azok, hogy a sajtárak annyira elszálltak, hogy egy ilyen átlagos középosztálybeli környéken az emberek nyilván akkor azt mondták, hogy jó, akkor kevesebb sajtot eszünk, és akkor kevesebb sajt volt a boltban. Tehát egy ilyen teljesen jól érzékelhető jele a fogyasztás csökkenésnek és az inflációnak.
Ez így van.
Azt mondtad, hogy hát a maffia államban kicsit másképp működnek a dolgok, hogy ez talán nem gazdasági kérdés, de hogy egy hatalomnak mi a célja? Az, hogy egy relatíve termelékenyebb, több jövedelmet termelő gazdaságot működtessen, nyilván azért, mert azt gondolja, hogy ez hoz neki szavazót, vagy azt gondolja, hogy mindegy, mert a nép valóban nem tudja összehasonlítani, nem úgy érzékeli a gazdaság működését, ahogy a statisztikákból ez látszik, ezért teszünk arra, hogy mennyire hatékony a gazdaság. Itt az számít, hogy mi néhányan mennyit tudunk hazavinni, az érdekkörünkbe tenni. Tehát teljesen mindegy, hogy Mészáros Lőrinc sokkal rosszabbul teljesít mondjuk, ha ez nem így van, akkor elnézést kérek tőle is, és Várkonyi Andreától is ezúton, mint mondjuk, hogyha egy szabad piacon kerülnének ki győztesen azok, akik mondjuk az utakat működtetik. Nem érdekes, az a lényeg, hogy az a pénz a mi zsebünkben legyen, annyi, amennyi, és a rosszabb a népnek így is jó lesz, és a választási eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon a népnek így is jó.
Igen, mert ez a politika meglehetősen kétarcú. Az egyik arca az valóban az, ami ugye, amit a Fidesz 1998 és 2002 között már nagyon piciben lepróbált, hogy legyenek magyar útépítő cégek, ugye létrehozta a vegyépszert, amelyik az összes versenytárgyalást megnyerte, aztán a Fidesz kormány bukása után, mert akkor még olyan viszonyok voltak, hogy választásokon is lehetett más eredményt kihozni, nem csak a kormány szempontjából kívánatosat. Tehát a vegyépszer utána eltűnt, csődbe ment, megrendelések hiányában összeomlott. Most ez sokkal nagyobban megy ez a játék, majd meglátjuk, hogy mi lesz a végkifejlete, de az egyik az kétségkívül az, kár lenne vitatni, hogy a klientúra gyarapítása, ez egy nagyon fontos gazdasági cél, ez a rendszer urainak a stabilizását ez adja. Na most alulról is van egy ilyen stabilizáló tényező, ez pedig ugye a legjobban a rezsicsökkentés névre hallgató mágia tudja eltakarni, ami tényleg azt jelenti, hogy mindenkinek a háztartási kiadásai azok 2014 óta nagyjából változatlanok. Ugye ez megváltozott abban a pillanatban, amikor a átlagfogyasztás fölött meg fölemelték a gázárát a hétszeresére, az áramét majdnem a háromszorosára, de úgy alapvetően el van játszva az, hogy ez az állam olyan jótéteményt folytat, hogy az idők végezetéig 2014-es áron adja a háztartási energiát. Na most ennek van ugye három nagyon káros következménye, meg az összes többi szolgáltatást is. Ugye egyik az, ahol én lakom legalábbis mindennapos tapasztalat, hogy nagyon sok a leállás, tehát nagyon sok az áramszünet, akár csak egy pici kis áramszünet is. Ugye ez azért rossz, mert utána az összes háztartási gépet, az összes számítástechnikai eszközt újra kell programozni, beütni a jelszót, és így tovább.
Tehát és a lifted van, képzeld el, a lifted van. És akkor ott állsz a két emelet között.
Egy perces leállás az 30 perc otthoni munka, Minimum.
Szünetmentes tápegység.
Igen, a másik pedig az, hogy ugye ezek mellett, a tarifák mellett nem nagyon volt értelme energetikai korszerűsítési beruházásokat végrehajtani, mert én is számolgattam, olyan 20 éves megtérülési idő jött volna ki a napelemre. Mit tesz az állam ilyenkor? 50%-os támogatást nyújt a lakossági beruházásoknak, tehát egy másik ágon is veszít. Veszít az ár ágon, hogy mennyi jövedelmet fizetnek a szolgáltatók, és veszít azon az ágon is, hogy támogatni kell, hogy legyenek energetikai beruházások. Nekem az 50% azt jelentette, hogy a saját számításaim szerint 10 évre csökkent a megtérülés. Más dolog, hogy a szabályozás egyáltalában nem standard, tehát nem számíthatok arra, hogy a következő évben nem változik meg akár bármelyik eleme. Tehát ez is egy elkedvetlenítő tényező. Na most a harmadik, ami ezzel összefügg, hogy gyakorlatilag semmilyen jelentőséget nem tulajdonítanak az áraknak, mint a gazdaság működését szabályozó, orientáló eszköznek. Ugye azt már Csikós Nagy Béla óta.
Ő volt az árhivatal elnöke, egyébként a nyilas időkbe kezdte a politikai pályát, tehát rendszereken áthívelt.
Egy nagy tudású közgazdász volt, valóban nem teljesen szeplőtlen az 1945 előtti ténykedése, úgyhogy annak idején Vas Zoltán a csillagbörtönbe ment érte, és figyelmeztette, hogy kihozza őt, és ad neki felelős gazdaságirányítási posztot. Egyetlen egy feltétel van, hogy jól viselkedjen, amire a legenda szerint Csikós Nagy Béla haptákkal vágta magát, és azt mondta, hogy szeretném fölhívni a figyelmét, hogy nekem a főnökeimet szokták felakasztani, nem engem. Ami vagy igaz, vagy nem, de a lényeg az az, hogy...
Vasó Zoltán azt 15 évet húzott le a csillagba, tehát megtalálhatták a közös hangot a menza és a cellák történetéről.
De a lényeg az az, hogy ugye elkezdődött egy teljesen torz tervutasításos rendszer Magyarországon. Kiderült, hogy előírásokkal nem lehet a hatékonyságot javítani, egyre jobban megengedték az árak hatásának az érvényesülését. Mindegy, nem ragozom végig. A lényeg az az volt, hogy 1982-83 körül, amikor Magyarország teljes összeomlás határán volt, akkor az idejött tanácsadók azt mondták, hogy a költségvetésben lehetőség szerint két termékre szorítsák le az ártámogatásokat, a teljes kenyértípusú alapvető élelmiszerekre, a másik pedig a kultúra, a könyv. Könyv és film, kenyér és tej. Ez a két kategória volt, amire azt mondták, hogy ha ezt ártámogatással meg tudja oldani az állam, legyen, de különben az áraknak kell, hogy legyen egy orientáló szerepe, mert az szerint működnek a beruházások, az szerint érülnek meg a különböző javak, és így tovább. Ugye mi a szocialista politikai gazdaságban azt tanítottuk, hogy Magyarországon nem piaci árak vannak, hanem preferenciák és diszpreferenciák, tehát amit az állam úgy tartott jónak, hogy sokat fogyasszunk belőle, abból azok azt olcsón adták, ilyen volt mindenek előtt az élelmiszer elég sokáig, amire meg azt gondolta, hogy hát ez úgyis luxus kategória, az meg elképesztően drága volt, a személygépkocsitól kezdve a tartós irodási cikkekig.
Vagy nem is volt, igen.
Na most ez furcsa módon kezd visszajönni, csak egy sajátos ilyen mafia állami vonással, hogy ahol ki akarják nyírni a piaci szereplőket, ott megmondják neki, hogy beszerzési ár alatt értékesítse a termékeit, és az ugye azt a láthatót kelti, hogy az kormány küzd az infláció ellen, ahol meg úgy gondolja, hogy ő maga is jótéteményt ad, akkor inkább fölvásárolja az összes lakossági szolgáltatót bitangdrágán, legtöbbet bitangdrágán, és ezért alacsonyan tartja a lakossági árakat, függetlenül attól, hogy ez a cégnek mibe kerül. Aztán eljátsza, mint tavaly, hogy az MVM-nek be van tervezve egy elképesztően nagy költségvetési támogatás, amikor évközben kell a pénz, akkor lenyúl belőle, hogy 200-valahány milliárd forintot, ilyen osztalék előlek címén kiveszi a cégből, aztán az év végén kiderül, hogy megint veszteséges, és akkor az egész egy lépése van attól, amit annak idején a nagyon-nagyon neves közgazdász Antal László tervalkunak hívott, tehát hogy a nagyokkal majdhogy nem tetszése szerint bánik az állam, és állandó alkuban van, hogy milyen terheket vállaljanak el, és milyen adókat fizessenek be.
Lassan föltaláljuk a szocialista tervgazdaságot.
Vannak kétségkívül hasonlóságok, van egy nagyon nagy különbség, ugye, hogy azért ez közel 90%-ban valóban magángazdaság, ez óriási különbség ahhoz képest, hogy 90%-ban állami tulajdonú cégek voltak még a 80-as évek közepén is, de a stratégiai partnerek kijelölésétől kezdve a testre szabott szabályozásig, az egyedi szabályozók kiterjedt rendszerén át sok jellemvonásában visszavették. Nem tudom elfelejteni Orbán Viktornak azt a korai válaszát egy kérdésre, hogy hogyan lehet elérni egy magánvállalatnál valamit, a pontos célra már nem emlékszem, és arra Orbán Viktor azt mondta, hogy ha az állam ezt szépen kéri, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez volt az érvellete, ez volt az egyik első beavatkozás a piaci életbe, az ár és a pénzviszonyokban, most pedig már ott tartunk, hogy a kamatsapkáktól kezdve a megszűnt ársapkákon át, a különadók rendszerén át gyakorlatilag állandó bizonytalanságban van az üzleti környezet. leszámítva azt a részét, amelyiket kifejezetten támogat az állam, mert ők mindent megkapnak. Tehát alájuk teszük a infrastruktúrától kezdve a állami támogatásokat a foglalkoztatásért, és mindent a világon.
Varga Zoltán, a HVG munkatársa a vendégünk. Egy időben hozták példának a kínai gazdaságot, tehát teljes politikai szabadság nélkül is lehet egy viszonylag piacalapú gazdaságot, vagy részben, jó, hogy az egy mérhetetlenül nagy gazdaság a magyarhoz képest, de egy olyan gazdaságot működtetni, amelynek egy része mindenképpen versenyalapú.
Hát az egy nagyon nehéz, hogy ugye Magyarországon még nagyon nagy tudósok és Kornai Jánossal az élén azt gondolták, hogy a gazdasági szabadság, vagy viszonylagos szabadság az automatikusan el fog vezetni valamifajta pluralizmushoz. És a Kornai Jánosnak az egyik harvardi tanítványa az komplett tervet írt arra, hogy hogyan lehet eljutni Kínában a több pártrendszerhez. Na most ő jelenleg a London School of Economics tanára. Tehát egy ideig Pekingben volt, aztán egy ideig Hongkongban volt.
És most egy darabig nem lesz Pekingben.
Londonban van, pedig nagyon érdekes életpálya az övé, mert az apja nagyon kemény ellenálló volt, nyugat-európai filozófusokat fordított kínai nyelvre, nagyon nagy tudású ember volt, átnevelő táborban élte élete jelentős részét, majd a Teng Xiaopingi években rehabilitálták, tehát teljesen elismerték a vele szemben elkövetett bűnöket, és ez bizonyos szempontból egy ideig védettséget jelentett a fiának is. No, de a lényeg az, hogy nem következett be, ellenkezőleg az a fordulat következett be, amire éppen ez a kínai közgazdász hívta fel a figyelmemet, hogy kötelezővé vált Kínában ismét párt alapszerveket létesíteni a munkahelyeken. Tehát még a külföldi tulajdonosi hátterű cégeknél is egyre több jogosítványt kaptak az újonnan alakult pártalapszervek. És egyáltalában ugye a demokratizálódásnak véget vetettek azzal, hogy egy elnök már nem csak két terminus tölthet ki a párt élén, hanem úgy látszik, hogy az idők végezetéig, amíg ismét fordulatot nem vesz a kínai sajátos történet.
Igen, hát Magyarországon is azért vannak, akik elég hosszú távon bebiztosítják a hatalmukat. Tehát azért nem kell...
Meg a vagyonukat.
Igen. Az ugye elő szokott kerülni néha, hogy hát milyen az egészségügy helyzete, az oktatás helyzete, nem tudom mi, és hát, hogy kevés a pénz, honnan veszünk el, onnan, ahol minden szegénység ellenére sok van, mert ugye olyan marha nagy területek, hogy egy kiszámíthatóbb, tehát egy normálisabb, mondjuk egyszerűen így, de kevésbé szakszerűen gazdaságpolitika mellett juthatna több, tehát ahol nem a lopásra van aktualizálva, juthatna több, mondjuk az egészségügyre, az oktatásra, a közszolgáltatásokra.
Hát jutnia kellene, ugye nem felejtem el, hogy 2010 előtt a fideszes propaganda még ellenzékben azt harsogta, hogy 1000 milliárd forintot lehetne a költségvetésben megspórolni azzal, ha leváltanák a Gyurcsány kormányt, hiszen olyan hatalmas kamatfelár van a hiteleken, hogy az elvisz 500 milliárd forint többletkiadást, és a másik 500 milliárdot meg lehetne spórolni, hogyha az nem egy korrupt rendszer lenne. Mondta Matolcsy Györgyel az élén, a teljes fideszes vezérkar, Szijjártó Pétert is beleértve. Na most én nem tudom, hogy a korrupció az mibe kerül Magyarországon, de gyanítom, hogy nagyon sokban, mert ha megnézzük, hogy milyen jövedelmezőséggel működnek a Fidesz közeli vállalkozások, némelyikre tényleg rá lehetne tenni egy kis extra profitadót, és akkor azt venné vissza az állam, amit előzőleg odaadott nekik, egy mókás játék lenne. De hát ez megint megfelel annak, amit a Antal László egyszer már idéztem, őt mondott, hogy nagy erőfeszítéseket tesz a kormány, ezt nem a Fideszre mondta, hanem a szocialistára, hogy helyrehozza azokat a hibákat, amiket ő maga követett el. Hát itt is lenne egy kézenfekvő dolog, hogy ahol feltűnően magas profitrátával működnek cégek, ott is lehetne esetleg különadó, nem csak ott, ahol már több, jóval több az adó, mint a megtermelt nyereség, de természetesen ez csak egy képes beszéd, én nem akarnám tovább szaporítani az adók számát.
Hát főleg azokon a területeken, ahol csak állami megrendelésekből, vagy állami, magyar állami és Európai Uniós pénzből élnek, és mondjuk 25%-os nyerességet termel egy Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó cég, akkor, vagy hogyha irodaházakat építesz, aztán úgy tűnne, hogy a nyakadó marad, de a magyar állam 640 milliárd forintot beletesz ezekbe a cégekbe, igaz, hogy kicsit rokon vagy.
Igen, hát ez rokonnak kell lenni valóban. Rokonnak vagy feltétlen támogatónak. Tehát olyas valakinek, aki mindent a világon megtesz, de hát a kicsiben is így van. Hát ugye a legutóbbi nagy pénzosztásnak ugye a könnyű zene művelői közül, ugye Tóth Gabitól Nagyferónát, Pataki Attiláig számos olyan megmosolyogtató győztese volt, hogy nem, ahogy otthon szokták mondani, hogy nem a lóláb lógott ki, hanem az egész csorda.
Említetted, hogy az adósságszolgáltatás, hát éppen a te HVG-s cikkédből tudom, hogy azt hiszem, hogy 4,1%-a a magyar bevételeknek az adósságfinanszírozásra megy el. Ugye az ugyancsak 4%, és még van ott 96 másik, de hát tudjuk, hogy a költségvetés egy nagy része le van kötve erre-arra, tehát a mozgástér százalékban relatíve kicsit, tehát a 4% csak 2% lenne, az a 2% egy nagyon bővíteni a mozgásteret.
Bocsánat, még egy gondolat elejéig nem szeretném lelazsálni a kérdésed lényegét, tehát hogy jutna-e több pénz oktatásra, egészségügyre? Igen, jutnia kellene. Ugye, és azért nem jut, mert mind a kettőben teljesen világosan kirajzolódik az, hogy az állam, vagy legalábbis ez a kormány csak valamiféle alapellátást hajlandó finanszírozni. Tehát nem hirdette meg, hogy co-financing lesz, meg 300 forintos vizitdíj, meg nem tudom én micsoda, hanem elkezdte hagyni az állami szektornak az elsorvadását, és emellett fölépül egy magánrendszer, ez a magánrendszer ez az egészségügyre is igaz, meg az oktatásra is. Főleg azóta nyilvánvaló ez, amióta még meg is próbálták hermetikusan különválasztani a dolgot, ugye, mert ugye egy orvosi pálya most háromféle irányt vesz, vagy betagozódik az állami egészségügybe, és Pintér Sándor kórház igazgatósága alatt működik, vagy kilép belőle és Magyarországon magánszolgáltatást nyújt, vagy elmegy külföldre. Úgyhogy ebből a három útból kell szinte minden a pályán elinduló orvosnak választania, és ugyanez a képlet az oktatásban is, hogy vagy maradnak a glejsaltolt iskolarendszerben, amiből vannak még állami kiugró teljesítménynyújtó középiskolák is, de fölépül mellette szép lassan egy magánszolgáltatást nyújtó oktatás is, és akinek mondjuk különös bánásmódot igénylő csemetéje van, az azt kezdi nézegetni, hogy hova lehet beiratni, és van-e arra elég pénze. Az egészségügyben nyilvánvalóan, ugye a hazai össztermék 5%-a megy el az egészségügy támogatására, nagyjából 2% körül lehet az, amit magánszolgáltatásra küldenek a betegek, és ez a kettő együtt adja ki az uniós átlagnak a legeslegalsó sávját.
Ami 10% körül van inkább.
Hát, legalsó az olyan 8 körül, 8 plusz, de az állami 5 olyan nincs. Olyan nincs, az csak Magyarországon van. Na ez volt tehát az első kérdés, hogy igen, lehetne jutni rá, ha nem az a politika, hogy Magyarországon van egy nagyon-nagyon szegényes alapellátás, és ugye azok a társadalmi osztályok, amelyek megengedhetik maguknak, hogy ennél jobbat vegyenek igénybe, azoknak még piaci elven működő szolgáltatók vannak egészségügyben, oktatásban és más területeken is.
Ráadásul az oktatásban ott ugye tök más dolog, felépítettek egy egyházi oktatási rendszert, nagyon sok állami pénzből, ami megint sok-sok kérdést felvet.
Igen, és akkor most visszatérnék a kamatokra. Aha. Ugye ez egy érdekes dolog, mert Magyarországon általában, amikor a hazai össztermék 60%-a körül volt a magyar állam eladósodottsága, akkor is hozzávetőleg a 4% körül, tehát a GDP 4%-a körül ment el kamatkiadásra. Ez megszűnt abban a pillanatban, amikor 2008-2009-es válság után 2014-15 körül bejött a negatív kamatok világa, meg pénzszűke volt, és nem tudom én micsoda, akkor ez csökkent olyan 2-2,5% körüli sávba, olykor a 2% közelébe. Igen, ám, de közben volt egy nagy inflációs robbanás, ez megemelte a kamatokat, megemelte a kamatokat külföldön, tehát az euró és a dollár kamatokat is, és megemelte a belföldi kamatokat is, mert ebben a bizonyos remek önfinanszírozási program keretében, hogy az államadósság minél nagyobb része magyar kézben legyen, olyan vonzó és előnyös állampapír ajánlatokkal lépett ki az államadósság kezelő a piacra, hogy gyakorlatilag azoknak volt a legtöbb kamatszerű jövedelmük, akik állampapírt vásároltak, és ez bizonyos szempontból még ma is.
Amiben nincs kockázat, ugye ez azért érdekes, mert ha tőzsdén fektetsz be, vagy nem tudom, alapokat vásárolsz, akkor vagy nyersz, vagy veszítesz, az állampapíron nincs ilyen fajta kockázat.
Hát legalábbis eddig nem merült föl az a kockázat, hogy a magyar állam csődbe menjen, ilyesmit a hitelminősítők sem mondanak.
De azért megtartják... ez viszonylag ez ritka. A nagymamám biztos azt mondaná, hogy ha élne szegény, hogy ez előfordulhat, mert ő már sok mindent látott, de hát azért ez viszonylag ritka, szóval, hogy az állam.
Ezzel függ össze az a két dolog, bármilyen furcsa is, hogy már annak idején is úgy éreztük, hogy milyen kevés jut az oktatásra és az egészségügyre, mert hogyha 4% elmegy a költségvetési kiadásokból 8 GDP arányosan 4% elmegy a kamatfizetésre, nagyjából 50%-os elvonást feltételezve, a költségvetés 8%-a elment kamatfizetésre.
Mi van a GDP másik felével, azt most nem értem.
Mert az fogyasztás és beruházás. És mindegy, tehát a lényeg az, hogy a hazai összterméknek nagyjából a felét vonja el az állam, most valamivel kevesebbet. Ugye, hogyha 4% megy el, GDP 4%-a megy el kamatkiadásra, az a költségvetés 8%-a. Na most ez elég nagy terhet jelentett már akkor is, hogy eléggé szutyongatva volt a szociális szféra, bár nagyjából arra ügyeltek ezek a ma már elátkozott kormányok, amelyeknek ilyen miniszterelnökei voltak, mint Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc. A Bajnai kormány már kicsit más volt, mert kényszerhelyzetben volt, hogy általában a szociális kiadásokat és a mondjuk így jóléti alapkiadásokat, azokat indexálták. Tehát mindig követték a költségvetési tételek a kiadásokat, nem az igényeket, hanem az előző évi költségvetési kiadásokat megemelték annyival, hogy ne érje ezeket az ágazatokat nagy veszteség. Ennek ellenére mindenkinek az volt a képe róla, hogy ezek milyen baromira elszegényedett területek. Most ugye reprodukálódott az a helyzet, ugye a hazai össztermék 4%-a elmegy kamatkiadásra, vagyis a költségvetésnek majdnem a 8%-át arra kell fordítani, hogy kifizessék a kamatokat, és közben még tovább vannak szorongatva ezek a területek. Ugye a magyar nyugdíjkiadások a hazai össztermék 8%-án állnak, miközben az Európai Unió 11-12% körül fizet nyugdíjat. Tehát itt tényleg az a helyzet, hogy ez egy borzasztóan kíméletlen politika. Hogyha ebből gazdasági hatékonyságot építenének, akkor az meglehetősen tetszetős lenne. Igazán tetszetős lenne, tehát hogyha mind, amit elspórolnak a szociális ágon, az mind bemenne a gazdaságba, de az a gyanúm, hogy nem ez történik.
Igen, ez elég gyanús. Egyébként, hogy a világ mennyire kiszámíthatatlan mutatja, hogy nyilván azért próbálták a kölcsönöket magyar emberektől, tehát átlag emberektől is beszedni, mondjuk állampapírral, köszönöm szépen, mert azt gondolják, hogy egy nagy nemzetközi hitelező az feltételeket szabhat, hogy ne legyen nagyobb a hiány, hogy biztonságosabb, ugye az emberek együtt nem tudnak feltételeket szabni, vagy sokkal kevésbé szabnak, tehát nagyobb a szabadsága a hitel felvevőnek, hogy hogyan kockáztatja ezek pénzét. Kétségkívül ez többbe kerül. Na most berobban ez az infláció, akkor kiderül, hogy ez olyan marha drága lesz hirtelen, hogy sokkal több pénzt elvitt, tehát a nagy eszével még sokkal többbe kerül.
Ez nagyon nehéz, ugye, mert abban, hogy a magyar állam eladósítását alapvetően forint és forint alapú eszközök fölé terelték, ebben volt egy olyan ok is, hogy ugye hogy 2010 körül a magyar államadósságnak nagyjából a fele főleg akkor, amikor még a valuta alap Európai Uniós hitelek ketyegtek, egy picivel több, mint a fele devizában állt fönn. Na most, hogyha a forint gyengül, akkor az államadóságnak a deviza ága az ezzel arányosan nőni fog. Hogyha minden adósság forintban van, és alacsonyak a kamatok, akkor ez egy nagyon előnyösnek látszó dolog. Levitték majdnem 20%-ra a devizában fönnálló államadóságot. Messze nem volt olyan érzékeny az árfolyamra, mint akkor, amikor 50% volt.
Erre jött az infláció.
Erre jött az infláció, és akkor kamatérzékenyé vált az egész. És ugye, hogyha nagyon sok... Ja, és még egy dolog, hogy borzasztóan nagy volt az államháztartás hiánya. 2020-ban az Európai Unió bedobta a törülközőt, azt mondta, hogy mindenki költekezzen, nehogy összeomoljanak a gazdaságok. A magyar állam ezzel nagyon durván visszaélt. 2020, 21, 22, 23 mindegyik évben jóval normálisan megengedhetőnél nagyobb államháztartási hiányt követett el. A hiány mit jelent? Állampapírral kell pótolni, az állampapírral pótolják egyre magasabb kamatozás mellett. Na most erre szerintem, amikor ilyen merész terveket szövögettek, hogy mikorra fogjuk elérni a uniós átlag 90%-át, meg nem tudom én micsoda, erre nem számítottak. Arra nem számítottak, hogy egyszer csak arányai tekintve ők is olyan súlyos terhek alatt fognak nyögni, mint annak idején a Szoszlip kormány 2002 és 2008 között. És akkor megint csak az van, hogy honnan spórolni, főleg akkor honnan spórolni, hogyha a saját eminens céljaik politikai természetű célok, tehát vagy rengeteg lóvét kell adni a költségvetésből azért, hogy fönt tudják támogatni a rezsicsökkentést, vagy rengeteg lóvét kell adni azoknak, akik a haverok, és rengeteg pénzt kell költeni arra, hogy visszavásároljunk külföldi befektetők tulajdonában álló energiaszolgáltatókat, repteret és így tovább.
Na, de látod, hogy nincs politikai ára annak, hogy mondjuk az egészségügy és az oktatás milyen helyzetbe kerül, mert az, hogy ki a repülőtér tulajdonosa, az innen nézve a Benczúr utcából majdnem mindegy. Nyilván nem mindegy, de hát mindegy. De az, hogy milyen az oktatás, hogy mi van folyik egy rendelőintézetbe, hogy kérsz időpontot nyaki ultrahangra, hát tessék majd 2 hónap múlva jelentkezni. Ó, meg nem, akkor adjuk majd az időpontot, most még csak a listára a lista van.
Én Szentendrén 3 hét alatt eljutottam, úgyhogy jó, ez egy vicc, amit most mondtam.
Na de azt mondom, hogy azért... Most beszéltem egy olasz ismerősömmel, egy olasz kollégámmal, és mondta, hogy szörnyű, mert a férjének csípőműtétet kell várnia, és milyen nehéz vele, mert hogy ott lakik elvált férje, a csípőműtétre vár, és mondom, hát a szörnyű, mennyi időmúlva kerül sorra, és mondta, hogy hát szörnyű, mennyit kell itt várni, mert itt is minden leromlik, hát 3 hét is lesz. Mondom, 3 hét, és ez egy ilyen magán, mondja, miért lenne magán? Hát ez az állami, és hát képzeljem el, már 3 hetet kell rá várni. És ott az emberek ezt úgy érzik, úgy érzékelik, hogy hát ez azért szörnyű, mert régen valószínűleg 2 hét volt, vagy én nem tudom mi. Itt 3 évvel, vagy 2 évvel már elég sokan kiegyeznének, és nem következik ebből az, hogy azt mondják, hogy hát lehet, hogy lehetne ezt ügyesebben csinálni. Akkor miért ne csinálnák? Akkor miért ne vegyenek ki még több pénzt?
Mert nem ez az, ami eldönti, hogy ki mire szavaz.
Hát ez az.
Igen. Nem ez, ugye ez akkor volt kulcskérdés, amikor a Szabad Demokraták Szövetsége valódi egészségügyi reformot szeretett volna. Ugye,
amit részben a szocik fúrtak meg.
Hát szerintem az túl hirtelen volt bedobva. Egyébként most pontosan ugyanaz történik, tehát hogyha illetve rosszabb történik, mert ugye az úgy volt elképzelve, hogy a magánbiztosítók finanszírozzák kinek-kinek a kezelését, és ugye ott teljesen mindegy, hogy a szolgáltató az állami, vagy pedig magánkézben van.
Hát egy versengő biztosítók.
Igen, versengő biztosítók és versengő szolgáltatók rendszerét képzelték el. Szerintem abba is bőséggel kellett volna belenyomni többletpénzt, hogy az működőképes legyen, de az legalább egy végig gondolt irány van. Volt, egyébként van olyan ország, ahol ez nem működik olyan igazán.
Anglia.
Igen, hát ahol már 60-as években a vagy talán a 70-es évek elején a Britannica Hospitalen egy ilyen igazán nagyon gúnyos film volt a Malcolm McDowell főszereplésével, hogy milyen a brit egészségügy. Most nem olyan régen voltunk Londonban, hát az ismerőseink nem biztattak azzal, hogy ez javult volna. Volt olyan ismerősünk, aki azt mondta, hogy ilyen hónapokra előre kapott kisebb időpontra beavatkozást, és rendszeresen fölhívják, és újra kezdődik az időszámítás, mert nincs, aki végrehajtsa a beavatkozást. Egyébként ott már a metróállomáson is ki volt írva, hogy ez és ez az állomás zárva van, mert nincs megfelelő személyzet. Hát Brexitnek vannak árnyoldalai.
Igen, ez mondjuk azért legyen az ő problémáik. Farkas Zoltán, HVG munkatársa a vendégünk. Talán Spiró György mondta itt egyszer abban a remek műsorban, a Színási Sándorral beszélgetnek, hogy igazán nagy pénzt az állam a szegény embereket ellátó rendszerekből tud lopni, és akkor erre, vagy elszedni. Aztán mondott erre mindenféle történelmi példát az íréhezéstől kezdve, nem tudom, meddig. De hát, hogy a magyar egészségügy, meg a magyar oktatás tipikusan ilyen példa, hogy onnan el lehet venni. Akármilyen szegény, akkor a nagy tömegeket érint, hogy még mindig van benne pénz.
Mert fordítva, szóval nem tudsz annyit beletenni, hogy elégedettség érzést keltsen. Na most, hogyha nem tudsz annyit beletenni, hogy azzal választást nyerjél, akkor bármilyen fájdalmas is, van benne politikai ráció ebben a kíméletlenségben, és mind a két dolgot mondani, egyszerre hangsúlyoznám, politikai ráció és kíméletlenség, amiben azt mondom, hogy igen, ez maradjon meg az alapellátás szintjén. Egyébként tényleg nagyon érdekes ebből a szempontból a helyzet, hogy miközben ráfordítás arányosan folyamatosan zsugorodott az egészségügy, meg a nyugdíjköltés, és az oktatás nem annyira, az picit lett kevesebb, aztán nagyjából visszakerült a 2010-es szintre. Eközben például szép csendben uniós pénzekből elég bőséggel érkeztek diagnosztikai eszközök és hasonlók. Ugye amikor én először szólultam rá PET-CT-re, akkor csak két magánrendelő között lehetett választani. Ugye állami finanszírozásban is csak oda lehetett menni, ma pedig azért már viszonylag sok állami helyen is létezik. Ezek is uniós pénzből érkeztek.
Jó, hát azért nyilván valami fejlődés van, de hogy szerintem nem mindig a politikai logika, vagy szerint megy a dolog. Említetted, hogy az MSZP-SZDSZ kormánynak volt egy egészségügyi reformterve, ami nyilván rengeteg konfliktussal járt volna, főleg ha politika is rárepült volna, hogy ezeket tovább élezze, de én el tudom képzelni, hogy ez hozott volna a maihoz képest mindenképpen egy működőbb egészségügyet. A Fidesz, amelyik akkor ezt szétnyírta, meg magukat is szétnyírták, de mindegy, ha ugye azt gondolták, hogy rövidesen ők jönnek a hatalomba, és aztán az idők végezetéig mi jövünk, simán mondhatta volna azt is, hogy vigyék el ezek a balhét. Hát minden, ami rossz lesz, ami nem működik, ami azt majd rájuk fogjuk, mindig azt fogjuk mondani, hogy ez a mocskos kommunisták és a liberálbolsaviki összeesküvők miatt van, de hát a dolog mégiscsak működni fog, az meg már a mi hasznunk lesz. Tehát, hogy abban is lett volna a politikai ráció, nem az, hogy egyből szétnyírni. Az egészet elvitették volna mással a balhét. Tehát nem, jó, én voltam a Fidesz.
Egyből nincs szétnyírva, mert nagyon zsugorodott, és sok mindenben romlott, ugyanakkor néhány dologban javult, ugye főleg a mondom, amennyire én látom, a diagnosztikai eszközökben valóban van javulás. Az én tapasztalatom az, hogy még a humán része az többé-kevésbé rendben van, tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, amikor akár a szüleim miatt, akár alanyi jogon látogattam kórházakat, rendelőket és így tovább, akkor személyesen rossz tapasztalat nem ért. Tehát orvos nem beszélt, durván nem volt, nem anyagolt el, és így tovább.
Persze, mert egy csomó embernek az oktatást is, meg az egészségügyét is ilyen heroikus teljesítmények tartják fenn.
Így van.
Azt mondta nekem egy szakorvos, miközben vizsgált, hogy tudja, ebben a rendelőintézetben, úgyis mondta, csak a bolondok és a megszállottak maradtak, és akkor így ugye megkérdeztem volna, hogy melyik csoportba tetszik itten tartozni, de nem mertem, mert egy kés volt a kezében.
Pedig nyilvánvaló a válasz is.
Na mindegy, szóval, hogy persze, hát ez tartja fönn a rendszer, a tehetetlenség tartja fönn, meg az, hogy tényleg vannak benne heroikus helytállások is.
Igen.
Ami egyrészt emberileg nagyon szép, másrészt konzerválja ezt az egész dolgot.
Jó, egyébként ez tényleg, hogyha a nagyon nagyon alapszintre akarom levinni a dolgot, akkor tényleg az a választás ki is lehetne írni népszavazásra, hogy mit akarsz, rezsicsökkentést vagy működő egészségügyet, mert ugye nem ugyanaz a pénz. Hogyha elfogadjuk azt, hogy a költségvetésben nem pántlikázzuk meg, hogy mi mennyi, és nem tudom én micsoda, akkor ugyanabból a költségvetésből támogatják a rezsicsökkenést, ugye az energiaszolgáltatók miatt, mert a vásárolt energia és a lakosság által fizetett energia közti különbséget valakinek állnia kell, ugye ez adóbevételből költségvetési pénz, vagy pedig odaadjuk az egészségügynek. Én úgy gondolom,
hát vagy pedig lemegy a gázára, aminek azért voltak jelei.
Igen, én úgy gondolom, hogy a hazai össztermék 2-3%-a elmegy a rezsicsökkentésre, ebbe benne van a hulladékgazdálkodás 80 milliárdjától kezdve a jó ég tudja míg, hogyha ezt úgy, ahogy van, átnyomják az egészségügynek, akkor az már számottevő eredményjavulást jelentene. Mi a következménye? Aki veszített, ugye akik hozzászoktak a 2014-ben stabilizált árakhoz, azok azt mondják, hogy na, ezek is átvertek minket, bár még akkor is mondhatják azt, hogy viszont legalább megőrzik a békét, és békét teremtenek.
És nincsenek migránsok.
Oroszország között is nincsenek
és
migránsok.
És a melegek. Jó? Igen, tehát a melegek nem vonulgassanak.
Tehát elbuknak egy ígéretet, és 3% plusz, ami bitang sok pénz az egészségügyben, olyan hosszú idő alatt hozna érzékelhető javulást, hogy az már nem biztos, hogy ők aratnák le, vagy legalábbis remélem, hogy nem ők aratják le.
Igen, de a másik oldalon meg azért lehet minden héten négyszer emelni az üzemanyagárakat.
Nem lehet, a választások előtt nem lehet.
De most meg már lehet.
Választások előtt csökkenteni kell az üzemanyagok árát, választások előtt 13. havi nyugdíjat kell adni, választások előtt a fegyveres testületek tagjainak fegyverpénzt kell adni, választások előtt jóknak kell lennünk. A választások után ez duplán kell megfizetni. Tettünk. Egyébként ez is egy elég jól átlátható igazság, és totálisan érzéketlenek az emberek. Ugye abszolút ráálltak arra, hogy egy zsák rumpli és 13. havi fizetés.
Látnám azt a zsák rumplit már, bár tegnap paprikáskrumpli voltam. Hogy szerintem azért nem igaz az a kérdésfeltevés, amit mondtál, hogy szavazzunk arról, hogy rezsicsökkentés vagy jobb egészségügy, mert ugye arról is lehetne szavazni, most megint nagyon leegyszerűsítem demagóg módon, több lopás vagy kevesebb lopás, mert lehet, hogy mind a kettőre juthatna több, ha egy hatékonyabb gazdaságnál. Lehet, hogyha nem az lenne, hogy még 3 kastélyt hazavihessen Tibor Szisván, és ővé lehessen az Andrássy út páros oldala is, mert már páratlan megvan, akkor mind a kettőre juthatna több. Nem kéne elvenni innen, hogy oda tegyünk, mert egy hatékonyabb gazdaság kitermelni. Én erre szavazok.
Én azonos kategórián belül gondolkodtam, tehát az úgynevezett jóléti kiadások.
Világos, hogy mind a kettő nőhetne, hogyha egy hatékonyabb gazdaság lenne.
Talán.
Ugye nagyon érdekes számokat elemezgettél, hogy az egyfőre jutó fogyasztás hogyan alakul az Európai Unióban. A legalacsonyabb között van bizonyos számítás szerint Magyarország, ami persze nem tudom, hogy mit jelent, hogy milyen kategóriákat jelent. Tehát, hogy említettem a sajtokat, hogy mi is eszünk sajtot, csak olcsó sajtot, míg mondjuk egy olasz polgár jó sajtot eszik, mi vacakot, inkább, vagy ez mennyiséget jelent, vagy hogyan lehet egyáltalán ezeket a dolgokat összehasonlítani? Kevesebbet nyaralunk, vagy kisebb a jaktunk, vagy mi?
Ez egy nagyon nehéz ügy, mert két típusú összehasonlítás van. Az egyik az, amit minden piaci áron számolsz, és valóságos árfolyamon. A másik pedig, amikor ezeket a számokat korrigálod az úgynevezett vásárlóerő paritással, tehát beszámítod azt, hogy
kevesebbet
keresek. Hogy nem vásárlóerő paritás, a valuta vásárlóerő paritása, tehát az, hogy ha nálunk is euró lenne, ha összehasonlítandó országban is forint lenne, stb. Tehát a kettőnek a vásárló erejét kiküszöbölik. Na most ez a számítás azért elég bonyolult számítás, mert például Szlovákia és Luxemburg között is, bár mind a két ország euróval fizet, vásárlóerő paritáson van különbség, mert egy euróért Szlovákiában több árut meg tudsz vásárolni, mint Luxemburgban.
Ami egyébként a legelején van ennek,
igen,
a rangsornak.
Nyilvánvalóan igen, tehát vannak olyan számítások, ahol a nyers adatokat nézik, és vannak olyan adatsorok, amelyekben megpróbálják kiküszöbölni, tehát képeznek egy nem létező pénzt, egy vásárlóerő paritásnak nevezett pénzt, és azzal számolnak át mindent a piaci árakban. Most a piaci áras rangsorban például Magyarország előtt van Szlovákia, és Magyarország mögött van Románia. És nagyon messze leszakadva mögötte van Bulgária. Ez az egyfőre jutó GDP vásárlóerő paritáson. Egy nagyon utálatos nevű adat, de ez így van. Ha behozod új szempontnak a vásárlóerőt, akkor Románia megelőzte Magyarországot, Szlovákia meg mögötte van. Tehát piaci áron számolva Szlovákia Magyarország előtt van, vásárlóerőparitáson pedig mögötte van. Na most az ember ott kezd el gyanakodni, hogy itt valami nem stimmel.
Ezért nem tudnám így összehasonlítani, hogy hány Big Mac-et tudok venni a fizetésemből.
Egyébként ez ugyanaz, a vásárlóerőparitás az a Big Mac. Az nem más, mint a Big Mac, csak sokkal több termékre kiterjesztve.
Jó, világos, de nem ez érdekel ez engem, most nem statisztikailag, meg gazdaság irányítás szempontjából, de nem ez érdekel leginkább, hogy az itt szerzett béremből itt mennyi mindent tudok venni, ez többet vagy kevesebbet,
ez
mint máshol.
Pontosan így van, ez a vásárló erőparitásnak a lényege, hogy ezzel korrigálja, de én ott kezdtem el gyanakodni, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy 2015-ről 2016-ra Szlovákiában az egyfőre jutó vásárlóerő paritásos GDP, tehát ez az utálatos adat, amiben benne van az árszintek különbözősége és sok minden más is, egyik napról a másikra 5%-pontot esett, és Magyarország előtt volt 3%-ponttal, és mögé került 2-vel. Vagy fordítva. És döbbenten néztem, hogy itt mi történt. Majd egyszerűen az történt, hogy átszámolták, Szlovákiában a lakhatási költségek indexét annyira fölemelték, olyan közel vitték az uniós átlaghoz, hogy egyszerűen fölemelte a szlovákiai belső árszintet, és már mögén került.
Hát mondjuk, ha Pozsonyban szeretnél lakást venni, akkor már inkább gondolkozz Bécsben.
Akkor inkább, igen.
De most mondok egy másik példát. Néztem a minap egy hirdetést, egy komoly helyen, nem tudom igaz vagy nem, hogy egy német repülőtér keresnek csomagrakodót. Az valószínűleg egy nagyon kvalifikált munka. Hopkap, meg dobd oda. Az 3200 eurós fizetést ajánlottak. Az a kérdés, hogy ebből a 3200 euróból, ami ugye most már 1 millió forint fölött van azért rendesen, ebben azt mondjuk München, jobban megélek-e, mint Magyarországon mondjuk egy 3-4-500 ezer forintos fizetésből, ami mondjuk egy ilyen munka
akkor kövele. Igen, mert nagyjából most a legutóbbi adatok szerint azért olyan 10-valahány% az árszintbeli különbség. Tehát
vállaljam el a munkát.
Gyorsan, igen, hogyne, a gondolkodás nélkül. Na mindegy.
Tehát, na jó, de hát lakni kell, azért az élet csak drágább egy csomó dologban, még ha azt mondod, hogy közeledett is egymáshoz, tehát
na, jó, élő ember követni nem tudja már, amit mondunk. A lényeg az, hogy bármilyen rangsort nézzük is, Magyarország nagyjából az uniós átlag alsó ötödében van, és nem nagyon látszik az, hogy előre tudna törni. Na most még egy mondatot azért megér ez a bizonyos vásárlóerőparitás, mert a kormány ezt tűzte ki célul. Tehát azt, hogy ez legyen az uniós átlag 90%-án. Akkor fogunk belépni az euróövezetbe. Most 76% egyébként. Ez a vert mezőny, tehát ez valóban a vert mezőny, de ezt szeretné fölvinni 90%-ra. Hát ez, hogyha a rendes folyóáron számolt hazai összterméket akarná fölvinni, az olyan 56-57%, tehát az a több mint a fele az uniós átlagnak, az már elég nagy teljesítmény lenne, de ilyen merész célokat
jó, persze, és Bécs a világ legélhetetlenebb városa, de utol szeretnénk érni Ausztriát fél éven belül. Viszont, tehát hülyeségeket lehet beszélni,
igen,
persze.
Viszont Bécs a legkedveltebb derült ki egy másik fölmérésből, amit nem Lázár János készített.
Igen, ez jót tesz általában egy felmérésnek, hogyha nem Lázár János készíti. Ugye azért az, hogy mondjuk Magyarország egy csomó dologban hátrébb áll az Európai Unióban, ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, mert az Európai Unió szerencsésebbik fele, nyugatibb fele, nyilván egy jóval erősebb gazdaság volt. Tehát igazából itt valóban a román, a lengyel, a cseh, a szlovák gazdasághoz kell nézni.
A cseh gazdaság az már az Európa fejlett gazdaságai közé tartozik, ott is van nyilvántartva, tehát nem ebben a bizonyos emerging régióban, amelyikben Magyarország küzd Romániával, meg Bulgáriával.
De az mondjuk történelmileg is így van, hogy Csehország egy iparosodottabb és jobban teljesítő ország volt hagyományosabban mondjuk a monarchia keleti feléhez képest.
Bizonyára ez is közre játszik benne, de ott... ott azért én úgy gondolom, hogy valahogy a felzárkózás is. Nem a számszerű tempót tekintve, mert magasabbról indultak, mint Magyarország, de mégiscsak közelebb vannak az uniós átlaghoz, és számos ország, Portugáliával az élen már régi tagállamok között már Csehország mögött van. Egyébként Görögország is ugye lecsúszott a mi mezőnkbe, tehát nem csak Romániával és Bulgáriával folytatunk.
De Görögország se a klasszikus nyugat. Tehát lehet, hogy korábban került be az Európai Unióba, különféle politikai, meg minden okból, de hát azért földrajzilag mégsem tartozott.
Nem, elképesztő. Tehát a Görögországon lehet lemérni, hogy milyen ára van a túlzott eladósodásnak. Tehát az tényleg tiszta példája annak, hogy mibe kerül, hogyha egy ország túlzottan eladósodik. Ebből a szempontból volt azt hiszem ilyen végletes könnyelműség az Orbán kormány részéről, hogy a 2020 utáni időszakot nem egy józan gazdaságvédelemre, hanem egy durva eladósodásra fordította. Ugye egyik évről a másikra több mint 10% ponttal ugrott a bruttó államadóság. Volt olyan ország, amelyik szintén ezt tette, csak gyorsabban visszajött belőle. Magyarországon valahogy azt nem kalkulálta be, szerintem ez a kormány is, hogyha valami benne van a költségvetésben, az pokoli nehéz kivenni. Ki lehet venni a költségvetésből a lélegeztető gépekre egyszer fordított kiadásokat, függetlenül attól, hogy mit gondolok a beszerzésről, mint olyanról, bár elképzelhető, hogy mit gondolok róla, de a 13. havi nyugdíjat nem tudod kivenni.
Azt dehogy odaadtad,
és az benne van a
rendszerben. Aki már kivette. Tehát...
Az összeomlás előtt egy lépéssel.
Igen.
Meg is lett az eredménye, 16%.
Jó, ez egy ilyen furcsa dolog benne, de ezt most már nem lesz időnk megbeszélni, hogy miközben az Orbán kormány az idők végezetéig számol azzal, hogy hatalomban marad, szerintem nem fog, de vagy remélem, hogy nem fog, de közben meg egy csomó olyan kockázatot fölvállal, aminek, hogyha összeomlás van, neki kell a nyomait eltakarítani, mert hogy egy normális váltógazdaságon, azt mondod, leegyszerűsítve megint, elköltöd a pénzt a kasszából, aztán majd mi megbukunk, jön a következő, az újra feltölti, mi meg majd újra elherdáljuk azt a pénzt. De ő azt hiszi, hogy amíg a világ ő marad hatalmon, akkor a veszteség oldal is neki marad.
Jó, de kétharmados többsége van, és kétharmaddal nyersen fogalmazva költségvetésre sincs szükség, hiszen egyik napról a másikra azt csinál, amit akar. Nincs is, teszem hozzá, ugye, mert érvényes költségvetés az idejévre valóban nincs.
Köszönöm szépen Farkas Zoltánnak, a HVG újságírójának, hogy elmondta, megbeszélhetük vele mint ezeket a dolgokat. Közben itt nézem, hogy az Orbán-Zelenszkij találkozóról vannak jó hírek, de úgy látom, hogy nincs, leginkább azzal foglalkozik a világ sajtó által, amit gyorsan áttekinthető része, hogy milyen előzmények után kerül mindenre sor, de hát a hírekre be, és a többi műsorunkban folyamatosan beszámolunk majd erről is. Úgyhogy köszönöm szépen Farkas Zolinak, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Hersovics Eszter. Dési Jánost hallották. A viszontlátásra!